Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Isten tiszteletünket pedig kezdjük a 178-as ekeinekünkkel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A 306-os énekünket énekeljük majd liturgiaként.
A Te szeretetedről emlékezünk, Istenünk, a Te szent helyeden. Nevedhez méltón terjed a Te dicséreted a föld szélső határáig. Jobbod tele igazsággal, néped örül ítéleteidnek.
Mint szarvas is, vizek után,
az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Mennyei Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Könyörülj rajtam, teremts újjá, és szereteteddel nevelj igaz gyermekeddé, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki által megbocsátotta bűneinket. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Örök Isten, akinek gondviselő bölcsessége sohasem téved, távolítsd el tőlünk azt, ami árt nekünk, és add meg azt, ami javunkra van, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet Szent Háromság ünnepe utáni 8. vasárnapra egyházunk által kiírt szentigét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak rómaiakhoz írott levelében a 8. fejezet 12. versétől a 17. a következőképpen. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom az igét a 8. fejezet 12. versétől. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk szent beszédét. Válaszul mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ige hirdetésre készülve énekeljük a 284-es énekünket.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként kijelölt igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumának 7. fejezetében, a 15. verstől a 21-ig a következőképpen. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa a jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Amen. Igaz vagy hamis? Nagyon sokszor elénk kerül ez a kérdés, és egyre nagyobb gyakorisággal jelenik meg dolgozatokban, tesztekben, sőt, még vannak ilyen trükkös kérdések is, amelyek olykor-olykor nem veszi észre az ember, hogy hol van benne a bújtatott akár hamisság egy-egy mondatban, és sokszor ez okozza a pontvesztéseket. Igaz vagy hamis? Nagyon sokszor vannak ilyen kérdések, tegyünk is egy próbát, lássuk, hogy kinek mi a véleménye. Igaz vagy hamis-e a következő állítás, a kalapács ács szerszám. Igaz vagy hamis? Hamis. Ki mondja, hogy igaz? Van olyan ember? Igen? Na pontosan, igen. Így van. Na és ez az a kérdés, amikor, hát hogyha ezt megnézzük, akkor tovább kell boncolni, mert nem egyértelmű, nem biztos, hogy egy kérdésből megállapítható maga az igazság, hogy az adott állítás igaz vagy nem. Hiszen ahogy István mondta, tehát nem csak ács szerszám, hiszen van bádogos kalapács, van kőműves kalapács, és még lehetne sorolni, hogy lakatos kalapács, és mindenféle, nem csak ács kalapács van, de minden munkának megvan a maga haszna, vagyis minden szerszámnak van egy megfelelően specializált kalapácsa, amivel az adott munkát a legjobban el lehet végezni. És hát mivel ez nem egy eldönthető kérdés, ezért sokszor tovább kell boncolgatni, hogy mi is van még emellett, az állítás mellett. Ha úgy mondtam volna, hogy a kalapács nem csak egy ács szerszám, akkor ez egyértelműen igaz kijelentés lett volna. De ha tovább boncolgatjuk ezt az igaz-hamis kérdést, akkor talán eszünkbe juthatnak, mondhatni, márkabeli kérdések, hogy eredeti, igazi, vagy esetleg hamisítvány. Gondoljunk csak bele, hogy vannak nem eredeti termékek, amelyek sokszor úgy néznek ki, mint az igazi, de mégsem, és ez nagyon sokszor akár egy bűncselekmény is lehet, hogyha valaki egy jogvédett terméket hamisít, hiszen ezzel megsérti azt a jogot, szerzői jogot, amivel az a másik márka készül, és ezzel a maga hasznára hajtja a vizet egy álhamissággal. De gondoljunk csak bele, hogy a pénzre is rá van írva, hogy a pénzhamisítást a törvény bünteti, de a hamis pénzre is ráírják, hogy a pénzhamisítást a törvény bünteti, hiszen ugye próbálják minél jobban másolni az eredetit. És olykor, tehát egy bűncselekménynél is, sokszor nem egyszerű kérdés feltárni az igazságot, hogy mi az, ami valóban történt egy adott szituációban, különösen ha az évekkel vagy akár évtizedekkel történt, nagyon nagy munka megállapítani, nagyon nagy nyomozás megállapítani, hogy mi igazi és mi az, ami hamis. És ami hamis, az nem lehet jó. Itt Jézus a hamis prófétákra figyelmeztet bennünket, és itt próbáltam némi segítséget kérni a mesterséges intelligenciát, amikor készültem, hogy generáljon nekem egy képet egy hamis prófétáról, azért oda vigyeztettem neki, hogy bibliai alapon legyen szíves elkészíteni ezt a művet, És nem szeretném ezt hosszúra nyújtani, de a lényeg az volt, hogy a biblikus alap az neki azt jelentette, hogy koreográfiában ilyen ikonszerűen ábrázolta, mint hogyha ilyen régi ikonszerű megjelenítés, de nagyon meglepő volt az, hogy még mellé a bibliai tartalmat is belebígyeztette. Az alábbi kép készült el, volt egy pásztor, körülötte juhok, vagy legalábbis egy pásztornak tűnő valaki, és a nyakában volt egy báránynak tűnő valami, de a feje farkas volt. És amikor kértem tőle, hogy azért finomítsuk már ezt a képet, jó az irány, csak valahogy próbáljuk meg ezt aktualizálni, akkor pedig egy szószékről ige hirdető alak jelent meg, ez már a sokadik generálásra, akinek mint egy véletlenül, vagy akár tudatosan is, de itt, ami szokott lenni ilyen nyakkötő, például a római katolikus papoknak, ahelyett igazából az árnyék vetülete egy fordított kereszt lett, ami egyszerre hátborzongató, de ugyanakkor nagyon jól megfogta a lényeget, hogy ami hamis, az nem az eredetiről beszél, és nem arról tanít. Tehát aki hamis, az nem Jézusról beszél, hanem minden másról beszélhet. Életvitelről, és abban is némi csúsztatással, ferdítéssel, és elferdítik az igazságról a figyelmet a hamisságokkal. Elnézést. Nagyon sok szemléletes példát hoz fel a Szentírás a hamis profétákkal kapcsolatban, és Jézus felhívja a figyelmet, hogy óvakodjunk tőlük. És akkor meg is nyugodhatnánk, hogy jó, hát nyilván abban a korban Jézus még itt volt közöttünk, de meg nem halt és fel nem támadt, ott még Ószövetség volt, és hát az Ószövetségben voltak hamis proféták, az Ószövetség, a mi Ószövetségünk is beszél róla, hogy nagyon sok hamis proféta volt, és sokszor rászedték Izrael népét, sőt, egy olyan történet is le van írva, amikor az igaz prófétát csalja meg, csapja be egy ilyen hamis próféta, amiért utána az igaz próféta az életével fizet, mert letér arról az útról, amit a hamis pró, vagyis amit az Úrtól kapott, és hisz a hamis prófétának. Nagyon sok volt az Ószövetségben. Jeremiás is egy ilyen környezetben hamis próféták sokai, vagy sokasága között kellett, hogy helytálljon, és kellett, hogy megtérésre hívja Izrael népét, de neki is nehezítették az életét, hiszen meg az ő szolgálatát, hiszen folyamatosan azt hangoztatták a hamis proféták, hogy nem lesz itt semmi baj, minden rendben lesz, az Úr harcol értünk, kiáll értünk, minden rendben lesz, utána pedig mégiscsak jött a babiloni fogság. És Jézus korában is voltak hamis proféták, voltak olyan eszmei hirdetések, amelyek már beharangozták, hogy érkezik a Messiás, fel is lázadtak az elnyomóik ellen, majd el is folytották a felkeléseiket. De hogyha olvassuk figyelmesen a epistolákat, a leveleket, a páli leveleket, vagy az egyéb leveleket, akkor pedig azt olvashatjuk, hogy ott is voltak olyanok, akik hamis prófétai lelkülettel megtévesztették a gyülekezeti tagokat. Galatáknál is olvashatunk erről, és Pál többször meg is említi magában a levélben, hogy megtévesztettek titeket, nem tudom, hogy kicsoda, de elveszi majd a méltó jutalmát. És nem Pál fenyegette őket, hanem Pál apostol itt arra utal, hogy majd Jézustól, vagyis az Úrtól, Istentől megkapják a méltó jutalmukat. És hamis proféták lehetnek napjainkban is, hiszen ma is sokszor tapasztalhatunk olyat, hogy valaki az igének egy-egy szakaszát kiragadva csak egy dolgot hangsúlyoz, és ezáltal egy teljesen tévútra viheti az embereket, és sokszor meg is tévesztik, és azt lehet látni, hogy nagyon sokan követik az ilyen embereket. Most persze nem azt szeretném mondani, hogy akit sokan követnek, az biztos, hogy rossz igét hirdet, egyáltalán nem erről van szó, de nagyon sokszor észre lehet azt venni, hogy elferdítik az evangélium üzenetét, a Biblia teljes egész üzenetét, és csak kiragadnak egy-egy részletet. Ilyen tévtanítás lehet például az, hogy Jézus szeret téged, és Jézus nagyon szeret téged, és Isten is nagyon szeret téged, és ezáltal te biztos, hogy a mennybe jutsz, mert nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy minden ember megtérjen és éljen. Tehát fel lehet építeni belőle teljesen önmagában hamis dogmákat, hiszen ha ezt a gondolatmenetet tovább visszük, akkor jön az, hogy hát akkor élhetünk akárhogy, mert az Isten úgy is szeret, és majd ha én nem is akarok bemenni, de ő biztos valahogy betessék el a mennyországba. És ugyanakkor pedig a másik oldala a dolognak, ennek az állításnak, amikor az Isten szentségéről beszélünk, és csak arról akarunk beszélni, hogy az Isten mennyire nem fér össze a bűnnel. És olyankor az ember összerezzen, hogy magában néz, és azt mondja, hogy hát milyen ember vagyok én, ha nem is cselekedetben, de gondolatban. Mennyiszer vétkezek, mennyi felesleges gondolatom van, ami nem az Istentől jön. És akkor az ember retteg az Istentől. Nem úgy, mint, tehát nem tisztelettel tekint rá, hanem rettegéssel és félelemmel. És amikor ez van, akkor pedig az ember már lassan el sem hiszi, hogy bejuthat a mennybe, hiszen ő ezt nem tudja kiérdemelni. Hiába van ott a kegyelem üzenete, és ezért fontos, hogy a kettőnek egy úgymond arany középútját kell megcélozni, amiben ezt ötvözik. Tehát nem szabad egyiket sem túlhangsúlyozni, hanem nagyon fontos, hogy ez a kettő együtt fedi az igazságot. És Jézus végidékről tett kijelentésében olvashatunk még hamis prófétákról. Az eredetiben, amit itt használ, hogy óvakodjatok a hamis prófétákról, ezt a prófétai alakot, vagy hamis prófétai szóösszetételt legközelebb az evangéliumban akkor használja a Szentírás, amikor Jézus a végidőkről tesz kijelentést. A végidőkről, ami akkor is már tartott, és napjainkban is tart. És Jézus erről azt írja, hogy azt mondta, hogy senki nem tudja sem a napot, sem az órát. És volt egy film, amit már nem is tudom, hogy mi alapján találtunk meg, vagy kerestünk. Volt egy film, aminek nagyon sejtelmes a címe, mondjuk az ilyen filmes értékelő honlapokon nem lett túlértékelt a film, mert keresztény üzenetet hordoz, és nagyon erőteljesen egyébként, és a film címe, hogy Ott hagyottak. Három rész volt ebből a filmből, négy feldolgozás, vagy tehát összesen négy filmet találtunk, az egyik az csak kiragad egy részletet, majd amikor elkezdtük nézni a másikat, akkor jöttünk rá, hogy az valami teljesen különálló és más rendezés volt, de nem is ez a lényeg, hanem arról szól a film, egy regény alapján azt tárja a nézői elé, hogy amikor visszatér az Úr, akkor egy szembillanás alatt lesz egy elragadtatás. És maga a film igazából pontosan ezt mutatja be, hogy élik az emberek a mindennapjaikat, és elég szemléletes volt, amikor ilyen gyereknaphoz hasonló alkalom, és hát nyilván a film azért fikció, és nagyon sok rejtélykérdés van a Bibliában, titok, amit egyértelműen mi nem tudhatunk, egy elképzelést mutatott be a film erről, és azt mutatta be, hogy amikor ez megtörtént, akkor eltűntek az Istenben hívők, illetve a gyermekek, mert hogy következik majd a nagy nyomorúság, és hogy ez alól szeretné felmenteni az ember, ugye, vagy mi az Isten, az ő híveit, illetve a gyermekeket, mint akik még tudatosan nem dönthettek az Isten mellett. És így mikor mindenki eltűn, nyilván pánik van, hiszen emberek tűnnek el, gyermekek tűnnek el, szülői kétségbeesések, és egy ilyen kaotikus világban egyszer csak előlép valaki, nem mondom meg, hogy melyik szervezetet mondták ebben a filmben, de előlép egy ember, aki elhozza a világ békét. És volt benne egy nagyon döbbenetes jelenet, hiszen ez az ember az Antikrisztust mutatta be, és azt is bemutatták a filmben, hogy aki nem tért meg, azt nagyon könnyen meg tudta téveszteni. Ő maga végez el, tehát az Antikrisztus öl meg egy embert, vagyis kettőt, bocsánat, majd előadja ott a népnek, aki ott jelen van, hogy hát milyen tragédia történt, hát kirántotta a másik fegyverét, lelőtte, majd magával is végzett. És előtte néztük végig, hogy nem is ez történt. És döbbenetes volt, hogy tényleg aki nem hívő volt abban a teremben, az csak ezt tudta mondani. Tehát annyira megbabonázta őket, annyira megtévesztette őket, hogy nem tudott mást mondani, csak azt, amit az Antikrisztus adott a szájába. És A hívő, aki meg ott ült, ő meg mondta, hogy tehát ti nem láttátok, mi történt is. Hát de, hát alig tudtuk felfogni mi is, hát milyen hirtelen történt. És hát ilyen hamis proféták, és addig még nagyon sok ilyen kisebb hamis proféta lesz majd itt közöttünk is. És hogy honnan lehet ezt felismerni, az pedig majd taglalja nekünk az igénk. És nagyon fontos, tehát, hogy tudjuk megkülönböztetni azt, hogy mi az igaz és mi a hamis. És leginkább merjem feltenni a kérdést magamnak is, hogy hogy lát engem az Isten? Milyen vagyok én az Isten számára? Igaz vagy hamis? Ugyanis a különbség a gyümölcsökben található és fedezhető fel, és itt a kiírt igénk egyébként a hegyi beszédhez tartozik, annak a vége felé olvasható, és itt beszél Jézus ezekről a gyümölcsökről, illetve még kettő helyen beszél gyümölcsökről Jézus, ami nem itt a hegyi beszédben található. Az egyik az a Máté 12:33-34, illetve a Lukács 6:43-44. Ez a két igehely egyébként azt, mind a kettő azt írja le, amikor Jézus megpróbálják sarokba szorítani a sokadik gyógyítása után, és azt mondják neki az írás tudók és a farizeusok, hogy te bizony a Beelzebubnak a feje, a segítségével űzött ki a démonokat, végzett gyógyításokat, és akkor abban a szakaszban van ez leírva, mint egy megjegyezve, Jézus mondja ott is ezeket, elhangzik az, hogy rossz fáról nem szednek jó gyümölcsöt, a két ige szakaszban egyébként egy picit megcserélve, illetve mind a két ige szakasznál elhangzik az is, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. És nagyon fontos kérdés, hogy mi van az én szívemben, ha az élet, akkor nyilván az életről tudok beszélni, akkor el tudom mondani, tovább tudom adni, meg tudom élni, hogy kicsoda számomra Isten, mit jelent nekem Jézus halála, és akkor ezt tovább tudom adni. Akkor ezzel vagyok betelve, akkor jöhet akármilyen megpróbáltatás, nehézség, az erős túlzás, hogy ezt könnyen veszi az ember, de nem úgy, mint amit megtett volna Isten nélkül, nem zsörtölődve, morgolódva, hanem sokszor úgy tekintve erre az egészre, hogy hát igen, megtörtént, de Uram, te majd segítesz és adsz bölcsességet. És ha az élet van bennünk, akkor csak is arról tudunk beszélni, ha pedig a halál, a hamisság van bennünk, akkor pedig az fog felszínre törni. Akkor ugye egymást bátorítjuk sokszor, vagy bátorították egymást az emberek, akik ugye nem ide járnak, hogy hát nem kell azt az adóbevallást olyan komolyan venni, igazából ott el lehet ezt játszani, ott figyelj, ott van egy kiskapu, a jogalkotó ezt ott nyitva hagyta ezt a kérdést, vagy gondoljunk csak arra, hogy nagyon sokszor hangzik az, hogy hűséget fogadtam és nem vakságot, és még ehhez hasonló kérdések, amikben az ember már szeretne egy kicsit így lazítani. És hogyha ezt az igeszakaszt megvizsgáljuk, ezt a két említett igeszakaszt, akkor ez a csordultig levő szívhez a Lukács még hozzáteszi, hogy miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok, és ez az ige egy kicsit kapcsolódik a mai kiírt igénkhez, majd a 21. versben fogjuk olvasni ezt, hogy mit jelent cselekedni, hiszen itt is azt mondja, hogy minek mondjátok, ha nem teszitek az én akaratomat, és ilyenkor sokszor eszünkbe juthat, vagy talán a legkézenfekvőbb az engedetlen gyermek, amikor már van is tudata, és lehet vele, vagy lehetne vele mit kezdeni, de mégse tud az ember, mert engedetlen a gyerek. És hiába mondja a szülő, hogy de kérlek, ne csináld ezt, vagy de ne csináld meg, és egyre erélyesebben szól rá, de a gyermek akkor is csak megy és csinálja. És hát ezt mondja itt is az Jézus, hogy miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, tehát ugye az Úr, mint megszólítás, hogy parancsoló, feljebb való, ha egyébként nem azt csináljátok, amit én szeretném, hogy ti cselekedjetek. Hogyha elmondom, hogy mit csináljatok, de ti mégsem azt teszitek, akkor mi értelme van az egésznek? Nem könnyű kérdések ezek, és még a Máté pedig annyiban tér el ettől, a Máté szakasza, hogy ott pedig az kerül még hozzá, hogy minden haszontalan szóról számot fogtok adni az ítéletkor. Azért ez félelmetes, hogy minden haszontalan szóról számot fogunk adni. És nyilván itt el lehet azon gondolkodni, hogy de mi számít akkor haszontalannak? Hát minden, ami nem az Isten munkájában történik. Amit nem az Isten akaratában, ha összekötjük a Lukáccsal, hogyha nem az Isten akarata szerint élem az életem, akkor bizony elhagyja a számat olyan mondat, akár bántó mondat, akár kitekintő mondat, vagy lehetne sorolni, hogy miféle mondatok hagyják el az ember száját, amiről viszont számot fogunk adni. Majd az ítélet napján. És hát beszéltünk itt nagyon sok mindenről, de mégis hát mi a jó és mi a rossz gyümölcs? Hiszen Jézus is azt mondta itt a kiírt ige szakasz elején, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket, de hát akkor miről is beszélünk, hiszen jó lenne ezzel tisztában lenni, és a Galata 5-ben egy nagyon sokat idézett szakasz ez, ahol egyébként Pál apostol beszél arról, leírja a galatáknak, hogy milyen gyümölcsök is vannak. Hogy mi a lélek gyümölcse, és itt egy egybefüggő gyümölcsről beszél, hiszen egyik sem kiragadható. Egyik sem a lélek gyümölcseinél nincs meg egyik a másik nélkül, ha lehet így mondani. És a másik, amit pedig sorol, az a test cselekedetei. Egyértelmű leírást találunk itt erről a két témáról. A Galata 5.19-21 leírja a test cselekedeteit, a Galata 5.22-23 pedig a lélek gyümölcsét. Érdekes, ha most így kicsit figyeltünk az ige helyre, hogy három igevers taglalja a test cselekedeteit, több, mint ami a lélek gyümölcsét, mert az csak kettő. De ez csak nyilván, mivel ez utólag került számozásra, ez spontán véletlen. Tehát, de minden esetre azt érdemes megfigyelni, hogy a test cselekedeteinek a leírásánál nem fejeződik be a felsorolás. Tehát, ha megnézzük, a test cselekedetei azonban nyilvánvalóak, mégpedig ezek házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. És hogyha itt tovább vesszük, akkor ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik az Isten országát. Aki benne marad ebben az állapotában, amit itt felsorol a Galata levélben Pál, az ilyen ember nem örökli az Isten országát. És hogyha tovább nézzük, akkor közvetlenül utána viszont jön az, hogy de mi a lélek gyümölcse, az pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Az ilyenek ellen érvénytelen a törvény, hiszen a Krisztus él benne. Mert önmagától nem tud az ember ilyen lenni, amit itt felsorolt a lélek gyümölcséről Pál apostol. És hát, ha megnézzük ezt, akkor viszont azt is láthatjuk, hogy elmehetnénk abba az irányba, hogy akkor ezek alapján, amit itt a Galata levél leírt nekünk, akkor nagyon fontosak a cselekedetek. Nagyon fontos az, hogy mi az, amit megteszünk, mi az, amit nem teszünk, és még ezt talán alá is támasztja Jézusnak az a tanítása, amit arról mond, hogy amikor majd visszajön, akkor bal keze és jobb keze felől állítja az embereket, mint a juhokat és a kecskéket, biztosan emlékszünk a történetre, és ott is a cselekedetek alapján van a megítéltetés. És ha viszont csak ezt néznénk, ezt a Galata részt, akkor csak erre tennénk a hangsúlyt, csak magára a cselekedetekre, de nem szabad csak a cselekedetekre figyelnünk és koncentrálnunk, hiszen a Jakab levél viszont tökéletesen leírja, hogy azért nagyon fontos az, hogy mi a hitem. Mi a hitem alapja, és a cselekedeteimnek is a hitem kell, hogy legyen az alapja, az Istenbe, Jézusba vetett hitem, hiszen akkor tudom azt az utat járni, amire az Isten szeretne engem indítani, és akkor tudom cselekedni az ő akaratát, hogyha én figyelek őre, és hogyha bennem megvan az ő igéje, hogyha bennem már él a Krisztus, akkor tudok figyelni az Atyára, és akkor tudom cselekedni az ő akaratát. És akkor válhatnak ezek a Jézus által felsorolt cselekedetek, beteglátogatás, gondozás, és nagyon sok más minden, akkor válik, akkor nyer értelmet, mert önmagában ez valójában kevés. Nem üdvözít. És az Efezusi levél még azt is leírja nekünk itt a cselekedetekről, hogy ha valaki meg akarja tartani a törvényt, akkor megpróbálhatja, viszont az ilyen ember kirekeszti magát a kegyelemből. Kiesik a kegyelemből, aki a törvény szerint akar élni. Mert nyilván az Isten igazságos, ezért ha valaki a törvény szerint akar élni, akkor a törvény szerint ítéli meg. Nem kell neked a kegyelem? Hát akkor nézzük a törvényt, hogy mit mond a törvény. És azért nehéz kérdés ez, mert nem csak a 10 parancsolatot vesszük itt figyelembe, hanem még ha hozzátesszük azt is, amit Jézus hozzátett, amikor azt mondja, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznoságot követett el vele szívében. Vagy amikor azt mondja, hogy ha azt mondta fele barátjára, hogy balga, már méltó a főtörvényszéki ítélkezésre. Gondolati és szóbeli síkra viszi le a bűnkérdést Jézus, és ezzel bizony bemutatja nekünk, hogy ezt emberileg lehetetlen betartani. Ehhez mi emberek kevesek vagyunk. És hogyha még nem is nehezítené ennyire ezt a kérdést, akkor is. Tehát ha magunkba nézünk, akkor én mondjuk tudom magamról, hogy igenis volt olyan, amikor tényleg akár ott volt a harag az ember szívében, ott volt a szívemben, vagy amikor valakiről akár diákként, gyermekként kitalál az ember valami butaságot, és azt hírezteli, hogy már pedig az megtörtént. Aztán ugye felnőtt korban ez már a jó hírnévnek a rontása, az igencsak elmehet egy másik irányba, üzleti érdekből, vagy egyéb érdekből, de amikor már ilyeneket teszünk, már vétettünk. Mert nagyon sokszor azt mondja ilyenkor az ember, hogy ó, de hát én nem öltem embert, nem loptam, nem csaltam meg a házastársamat, akkor mi a gond? Mi lehet a gond? Hát a gond majd oda át lesz a törvény alapján, hogy megmérettél és könnyűnek találtattál. És hogyha megnézzük, tehát így Jakab levelén keresztül a hit és a cselekedeteknek a kapcsolatát, akkor itt már nagyon fontos, hogy beszéljünk ennek az egyensúlyáról, amiről már így szó volt. És ez alapján fontos kérdés megítélni azt, hogy milyen gyümölcsöket terem az én életem, ami itt a Galata 5-ben is volt, tehát milyen gyümölcsöket tudok felmutatni, és nem is én mutatom fel, mert nyilván a gyümölcstermés az egy természetes folyamat. Tehát akármennyire erőlködne egy fenyőfa, hogy almát teremjen, szegény nem tud, mert ő nem arra lett teremtve. Bármennyire is próbál, nem tud, képtelenség. Aztán persze vannak már erre is ugye ilyen emberi mahinálások. Nem is tudom, a múltkor olvastam erről egy cikket, csak sajnos nem emlékszem, de a lényeg az, hogy van egy fa, amiben nagyon sokat, tehát ilyen 50 plusz növény, vagyis gyümölcs van benne nevesítve, és az a fa egyszerre körtefa, almafa, szilvafa, megyfa, cseresznyefa, és még nem tudom én hány gyümölcs van beoltva egyetlen fa törzsbe, és terem is. Tehát csodák vannak, de ez már megint csak az emberi mahinálás, és nem az Isten szerinti dolog. De nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy mit terem az én életem, mert ez egy nagyon kardinális kérdés, hiszen eszünkbe juthat egy példa, amikor Jézus fügét keres az egyik fügefán, mert éppen éhes, amikor arra jártak, amikor mentek Jeruzsálem felé, és nem talált rajta semmit, és Jézus megátkozza azt a fát, és az a fa elszárad. Ha nem gyümölcs termő az életem, akkor ennek kardinális következményei lesznek. Keresztelő János pedig úgy fogalmaz, hogy a fejsze már ott van a fák gyökerén, ami egy pillanatkép, hiszen aki vett már ki fát, úgy tövestől, az tudja azt, hogy azért ez a mozzanat már az utolsó utáni pillanat körbe van ásva, meg van gyengítve, és ott van a fa gyökerén a balta, a fejsze, amivel el fogjuk vágni a földből, és szépen ki fog borulni az a fa. És ez egy nagyon szemléletes kép, mert az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Nem tudhatjuk azt, hogy mikor jön vissza Jézus. Ugye beszéltem arról, hogy az utolsó időknél is hamis prófétákra figyelmeztet bennünket Jézus, hogy fognak majd jönni hamis próféták. És nem tudhatjuk, hogy mikor jön vissza. Nem tudhatjuk, hogy mikor lesz majd vége ennek a földi létnek, vagy azért, mert visszajön az Úr, vagy azért, mert minket szólít el erről a világról. Nem tudhatjuk, hogy nekünk hol tart a kegyelem ideje. Ezért fontos, hogy megvizsgáljuk a saját életünket, hogy mi az, ami ott van az én életemben, és vigyázzunk, mert tehát a fejsze már ott van a fák gyökerén. És olyan érdekes, hogy Jézus azt is mondja, hogy amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt. Tehát ezért fontos, hogy nézzük meg a saját életünket, hogy milyen gyümölcsöket terem a mi életünk, mert ha ott van benne az, ami nem odavaló, ami rossz gyümölcs, akkor ott még valami hiánycikk van. Lehet a megtérés, lehet egy bűnnek a rendezése, letétele, de valami még ott van az életünkben, aminek nem kellene ott lennie. És a 21. versben Jézus is említi azt a példát, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ugye itt most visszautalnék a lukácsos kitekintésre, ahol a gyümölcsökről beszél, és ott azt vigyezti hozzá, hogy minek mondjátok nekem, hogy Uram, Uram. És itt Jézus maga mondja, hogy nem mindenki megy be, csak azért, mert azt mondod, nem mindenki fog bemenni, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És ez az egyik nagyon fontos kérdés így a mai napra, mind a mellett, hogy a hamis prófétáktól, tehát óvakodjunk, vigyázzunk, ismerjük fel őket, hogy milyen gyümölcsöt terem az én életem, és mit mondok én, vagy hogy mondom. Mert ha most visszajönne az Úr, vagy vége lenne az én életemnek, akkor hova kerülnék? Hova kerülnék, hogyha most ez megtörténne? Bemehetnék? Vigyük el ezt a kérdést, és gondolkozzunk el ezen, hogy merre tart a mi életünk. És hogyha nem tettük még meg a fontos lépést az Úr felé, akkor lépjünk addig, amíg tart a kegyelem. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy még tart a kegyelmi időd, és köszönjük azt, hogy még nem zárult ez le, és hogy türelmes vagy hozzánk is, hiszen annyi gyarlóság van még ott a mi életünkben. Kérünk téged, hogy te vizsgálj meg bennünket, mutass rá dolgokra az életünkben, ami tőled választ el, te tisztogass ezektől, és hadd, hogy tudjunk ezektől megszabadulni a te dicsőségedre. Így légy itt velünk, te tisztíts meg bennünket, fiadért kérünk. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat, így hétfői napon 17 órától itt a nyírtáki evangélikus templomban asszonykör lesz majd, kedden szintén 17 órától biblia óra, illetve 13-án 9 és 11 óra között, vagy ameddig tart, pedig babamama kör szerdai napon, illetve 15-én pénteken pedig szintén 17 órától ifjúsági óra, ez az, ami elmarad, és majd 17-én vasárnap lesz, Isten tisztelet, előtte pedig 9 óra 45 perctől van minden Isten tisztelet előtt egy imakör, ahol szolgálókért, szolgálatokért, egymásért könyöröghetünk az Istenhez. Isten tiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon élőben közvetítjük, ugyanott lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban, illetve kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha ezzel kapcsolatban bármilyen fennakadás történik, akkor megpróbáljuk ezt minél hamarabb elhárítani. Illetve arra is kérjük a testvéreket, hogy azt is jelezzék, hogyha valakinek lelki gondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége, mert nagyon fontos, hogy tudjunk egymásról és hordozzuk egymást, különösen így a hit megélése szempontjából. Szombaton munkáscsendes napot tartunk, reggel 6:30 kezdődne ez, mivel ugyanezen a szombati napon lesz majd egy esküvő is, egy házasságkötés. Emiatt tehát reggel 6:30 várjuk szeretettel azokat a testvéreket, akik tudnak segíteni itt a templom és környékének a takarításába, rendbetételébe, így a csendes napunk előtt. És ahogy említettem, tehát szombaton 16 órától lesz Szabó Patrik és Büscsei Krisztina házassága, és kérjük majd Isten áldását templomukban, vagy Isten áldását az ő házasságukra itt a templomunkban, gondoljunk rájuk is imádságban. És augusztus 20-ai csendes napunkon pedig Ritzinger Péter szombathelyi, illetve hamarosan Bakony szombathelyi lelkész szolgál majd közöttünk. A téma az apostolok cselekedetei második fejezete alapján lesz majd előttünk, Nem részegek ezek címmel. Ismét lesz lehetőségünk bizonyságtételre is, illetve szolgálatokra. Kérjük, hogy aki teheti, esetleg süteménnyel járuljon majd hozzá ehhez a csendes naphoz, és imádsággal, hívogatással készüljünk erre a csendes napra, és csendesedjünk is el efelett, hogy ha esetleg az Úr lelke indít, akkor tegyünk is bizonyságot arról, amit a szívünkre helyez. És gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számát fogadják szeretettel a testvérek belőle, illetve vigyenek belőle bátran, és a benne levő bizonyságtételekkel szolgálhatunk ismerőseink, családtagjaink felé, illetve hívogathatunk a gyülekezeti alkalmakra is ezzel a lehetőséggel. És vannak még további alkalmaink, tehát lesz majd házaspáros kereszt, tehát szeptember 6-án lesz majd, illetve gyülekezeti délután, ez pedig szeptember 21-én. Eke alkalmakat érdemes nézegetni az Eke Alapítványnak a honlapján, ez az ekealapitvány.hu, illetve biatorbágyi alkalmak vannak még előttünk, van Biblia tanulmányozó hét, ami most indul majd a következő héten, tehát augusztus 11-től 15-ig lesz megtartva, illetve lesz még egy női hét is, szeptember 8-tól 12-ig, ezekre is bátran jelentkezzenek a testvérek. És van még ugye imádság listánk itt a bulletinunk hátoldalán, már mindannyian jól ismerjük, akik ide kérik a nevüket felírásra, nem tudjuk miért, de valami miatt kérik azt, hogy hordozzuk őket imádságban, legyen az akár megpróbáltatás, vagy bármilyen nehézség, de hordozzuk egymást imádságban. És így legyen dicsősége az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. És Isten tiszteletünk befejezéseként pedig énekeljük a 256-os számú ének első versét.
Bűnben ősz
imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk azért, hogy Te itt vagy velünk, és köszönjük, hogy Te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a Te nevedben, Te ott leszel velünk. Így köszönjük, hogy ma is itt vagy velünk, és velünk vagy akkor is, amikor innen hazamegyünk, és hogy szeretnél velünk maradni életünk minden napján, minden percében. Így adunk azért hálát, hogy még tart a kegyelmi időd, és köszönjük azért, hogy fiat halálában elkészítetted nekünk ezt a kegyelmet, ezt a bűnbocsánatot, ami által szólíthatunk téged, atyánknak. És így kérünk téged, hogy ne csupán a életünk telét vigyük oda te elét, hanem így szólíts meg bennünket, így ragadj meg bennünket, hogy tudjunk azon az úton járni, amire te szeretnél elhívni bennünket, így formáld a mi szívünket, gondolatainkat. Kérünk téged, hogy te tisztogass bennünket, te metsz meg bennünket, hogy azokat a gyümölcsöket teremjük, ami valóban a te igéd szerint való, amiről olvashatunk itt a Galata levélben. Így köszönjük a te írott igédet, hogy ez is megirathatott számunkra, hogy nem csak így találgatnunk kell arról, hogy mi lehet a te akaratod, hanem egyértelműen le van ez írva számunkra. Kérünk téged, hogy küld nekünk a te lelkedet, hogy általa tudjuk megérteni a te igédet, és hogy ne saját bölcsességek útvesztőiben kóboroljunk, hanem valóban tudjuk azt megérteni, amit te szeretnél számunkra megmutatni. És köszönjük, hogy te nem szeretnéd egyből ránk zúdítani életünk minden terhét, nyomorát. Köszönjük, hogy te sosem szeretnél bennünket összetörni bűneink súlya alatt, hanem te azt szeretnéd, hogy megtérjünk és éljünk, és hogy mindig folyamatosan tisztítasz bennünket. Így köszönjük, hogy mindig újat mutatsz számunkra, és kérünk téged, hogy te nyisd meg a mi szívünket, hogy hadd legyen ez nyitott erre a kérdésre, hogy tudjuk azt kérni minden nap újra és újra, hogy mutasd meg nekünk azokat a dolgokat, amelyek elválasztanak te tőled. Így segíts nekünk abban, hogy megláthassuk ezeket, és hogy tudjuk ezeket rendezni egymással és te veled. Így kérünk téged, hogy te mutass rá nekünk ezekre, kérünk téged, hogy te formálj bennünket, te adj nekünk útmutatást életünk minden területére, hogy tudjunk azon az úton járni, amelyen te látni szeretnél bennünket, hogy ne üres uramuramozás legyen a mi életünkben, hanem valóban úgy szólítsunk meg téged, mint aki életünk ura. És így kérünk téged, hogy te formálj bennünket, és te formáld a környezetünket is, akár általunk, add, hogy a környezetünkben élő szeretteinknek, kollégáknak, rokonoknak, családtagoknak, barátoknak, vagy akik rajtunk körül élnek, ne legyünk gátja az ő megtérésüknek, ha még nem a te gyermekeid ők. Kérünk őértük, hogy az ő életükben is te készíts alkalmas időt a megtérésre, és kérünk téged, hogy itt a végidőkben pedig, bár tudjuk, hogy mi az, aminek meg kell még történnie, de kérünk téged, hogy te adj ehhez erőt és kitartást, és kérünk téged, hogy te csillapíts háborús helyzeteket, konfliktusokat, te adj ehhez bölcsességet a világ és egyházunk vezetőinek, és kérünk téged, hogy te adj nekik bölcsességet, hogy tőled jövő bölcsességgel tudják vezetni, pásztorolni, irányt mutatni azoknak, akiket rájuk bíztál. De így kérünk téged azokért is, akik kórházban vagy betegágyban vannak, kérünk őértük, hogy őket is te erősítsd betegségeikben, gyengeségükben, és add, hogy ebben a nehézségben tudjanak te rád tekinteni, és ugyanígy kérünk azokért, akik a börtönben vannak, te látod, hogy ki az, aki joggal, és ki az, aki akár ártatlanul ül bent, mert csak rosszkor volt rossz helyen, de kérünk téged, hogy őket is ezen a nehézségen keresztül te szólítsd meg, és te vond őket magadhoz. És így kérünk téged, hogy te légy itt velünk ezen a délutánon is, te segíts nekünk abban, hogy tudjunk terát figyelni, tudjunk elcsendesedni, tudjuk megszentelni a nap hátralevő részét, és kérünk téged, hogy te áld meg ezt a délutánunkat, és így hozzuk eléd az előttünk álló időszakot, így kérünk a csendes napért, az ott szolgáló lelkészért is hadd kérjünk, hogy te adj majd neki bölcsességet, nekünk pedig nyitott fület és szívet, hogy tudjuk meghallani a te igédet. És kérünk azokért, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy eljöjjenek egy-egy ilyen alkalomra, akár azért, mert üldözés alatt áll az ő országában a te vallásod, a te evangéliumod, kérünk őértük, hogy őket is te erősítsd, és te adj nekik kitartást a hitben, hogy mindvégig tudjanak kitartani. És így kérünk téged, hogy te hallgass meg minket, amikor fiad nevében együtt és egymásért így imádkozunk. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Folytassuk meg kezdetének. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei, a világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenem!
Erős várom Istenem!